Tribün, a Hit Rádió sportmagazinja. Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázzsal.
Sziasztok, nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit és nézőit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem Réthei Balázs is.
Sziasztok, én is köszöntök mindenkit, és még mielőtt belekezdenénk az adásunkba, iratkozzatok fel csatornánkra, kövessetek minket mindenhol.
Mai adásunk különleges vendége, Király Gábor, 108-szoros magyar válogatott labdarúgó, és a teljesége igénye nélkül olyan csapatokban játszott, mint a Crystal Palace, a Hertha, vagy a Szombathelyi Haladás. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, köszönöm szépen.
Ha visszaugrunk az időbe, emlékszem még arra a pillanatra, amikor legelőször beleszerettél a labdarúgásba, és elkezdtél futballozni. Ez volt, ami nagyon hamar elkezdett téged érdekelni, vagy volt más terület is, ami vonzott?
Hát szerintem én így születtem, úgyhogy valószínűleg nem emlékszem erre. Édesapám NB1-es labdarúgó volt Szombathelyen, Haladásban, és én mint gyerek láttam, hogy ő hogy készül a mérkőzésekre, a labdarúgás vette körül igazából az életünket, tehát nem volt nehéz beleszeretni, sőt 80-100 méterre laktunk a stadiontól, úgyhogy ez szerintem alap volt.
És tanulmányaidban azért tudjuk, hogy azért a tág látókör az, hogy folyamatosan érdeklődtél mindenfele, az azért ott volt. Ez hogy határozta meg a tanulmányaidat, karriered kezdetét, merre fele mozdultál?
Hát azért tudatos voltam, tehát az alap általános iskolai ismeretek után azért el akartam végezni egy szakmát mindenképpen, és ha lehetett, akkor érettségi szintig szerettem volna vinni, és sikerült is. Úgyhogy céljaim voltak a tanulásban. Disznövénykertész vagyok, tehát elvégeztem egy nagyon szép szakmát, aminek nagyon sok oldala van, tehát a mezőgazdaságtól elkezdve a gyümölcstermesztés, a virág termesztéstől elkezdve, tehát nagyon-nagyon széles a paletta, és pont ezért is nagyon-nagyon hálás vagyok ennek az iskolának, Szombathelyen, aki hát ilyen tudást adott. Mellette viszont érettségire is jártam, és el is végeztem. Az érettségi mellett viszont katona is voltam egy évet, úgyhogy nálunk még egy éves volt a katonai szolgálat, úgyhogy meg közben ugye már profi sportoló is lettem 17 évesen, tehát azért ott egyben sok minden volt, de 20-21 évesen már kész fiatalként tanulmányaimmal, és közben pedig 3 év felnőtt labdarúgás tapasztalattal tudtam tovább menni külföldre.
És mindezt egyébként mi határozta meg? Hogy alakult ez? Ez pont így, ahogy alakult. Ez egy családi háttérnek is köszönhető, vagy annak is, hogy te így alakultál akkor?
Hát abszolút a neveltetés az nagyon fontosnak tartom, hiszen édesanyám és édesapám is nagyon tudatosan, céltudatosan neveltek, szabálykövető emberként neveltek, úgyhogy természetesen a gyerekkorban azért benne van egy csibészség is, és ezt is tudtam érvényesíteni sokszor, de azért inkább céltudatos voltam gyerekként is, tudtam, hogy mit akarok. A mai napig ez elkísér a személyiségembe. Nem szeretem nagyon az ilyen hosszú mellékutakat, inkább a tényszerű dolgokat, a célszerűséget, és de mindenből tanulunk, tehát az nagyon fontos. Úgyhogy inkább azt mondom, a céltudatosság az, ami vezetett az iskolai tanulmányoknál is, a sportnál is, és később pedig a sport utáni életben is.
Tudatosan készültél akkor a profi pályafutásodra a gyerekként?
Van egy vízióm, vagy illetve volt egy vízióm, mai napig is van, természetesen már más szintű. Én soha nem azt a célt tűztem ki, hogy én a Manchester Unitedbe akarok védeni, vagy a Barcelonába, hanem én jó kapus akarok lenni. Én ezért akarok mindent megtenni, én dolgozni akarok, és a legjobb akarok lenni. Nekem nem voltak vágyaim, hogy Bundesliga, Premier Liga, válogatottság, vagy NB1. Én a legjobb akartam lenni, és ha legjobb vagy, akkor valószínű ez hozza magával.
Akkor ilyen szinten egyébként tehát az álmod se ilyen fajta volt, mint a legtöbb gyereknek, hogy akkor a legtündöklőbb valahol, hanem tényleg a maximális teljesítmény kihozása.
Hát szombathelyként ugye a haladás volt a nagy álom, az ugye 17 éves korban beteljesült, ott nem állhattam meg, onnantól kezdve én minden korosztály, illetve előtte is már minden korosztályos válogatottban én már ott voltam, tehát a nemzeti csapatnak az érzése az sem volt olyan extra kiemelkedő, hiszen azért egy országot képviselni, ha gyerekkorban megtanuljuk, az már ugye egy ilyen életfilozófiává válik, tehát utána, hogy a felnőtt válogatottba kerültem, az annyiba volt másabb, hogy ott nagyobb a fókusz, természetesen nagyobb a teher, de ugyanaz az érzés, hogy te egy országot, egy nemzetet képviselsz, az nem változott.
És szakmailag hogy készültél a profi pályafutásra? Hogy néztek ki akkor a napjaid?
Nagyon jó kapus edzőim voltak, Szarka Zoltán és Hegedűs Péter személyében, akik nem könyvből tanulták a labdarúgást, illetve a kapus szakmát, hanem több száz mérkőzéssel a hátuk mögött, és volt szerencsém őtőlük mindent tanulni, az alapoktól elkezdve mindent, és volt egy nagyon jó kis bázisom, amivel tovább tudtam menni külföldre. Ott szintén egy legenda, Enver Maric volt jugoszláv válogatott kapus kezei között voltam. Ő csiszolt tovább, hogy így mondjam, a profi világba. Angliában szintén idősebb kapusedzők voltak, akik tényleg az értéket képviselték, és szintén ott is tudtam így érvényesülni. Kapusedzőkkel kapcsolatban mindig azt mondom, hogy jó volt ilyen kapusedzőkkel dolgozni, mert vagy arra tanítottak meg, hogy mit kell csinálni, vagy arra, hogy mit nem. Tehát azért annak a szakmának is megvannak a specialitásai.
Hogyan született meg a szürke mackó nadrádnak a legendája? Már fiatalként is elkezdett hordani, vagy ez későbbi történet?
Hát ma még nem került szóba ez a történet, másik napon mindig, de most, hogy így előhoztad. Eleve a pályáknak a minősége miatt, ugye salakos pálya, rossz minőségű pályák miatt azért melegítőbe védtünk még régebben, és ez átragadt a mérkőzésekre is, nem csak az edzéseken. Az egyik, hát kimondottan szürke nadrág története, az haladás felnőtt csapatának volt egy szponzora, aki két melegítő garnitúrát adott, az egyik fekete volt, fekete felső, fekete alsó, a másik meg szürke felső, szürke alsó, és mindenki a szürkét azt úgy feltette a polcra, mert ugye mosás szempontjából az sokkal nehezebb tisztában tartani, de viszont az egyik pénteki napon, amikor használtuk a esős időben a melegítőt, másnap mérkőzés volt, és sajnos elromlott a mosógépnek a rendszere, és nem tudták kimosni, és mentünk bajnoki mérkőzésre, és sáros, vizes ruhák még ott voltak. Ugye hát abban nem feltétlenül volt érdemes bajnoki mérkőzést elkezdeni. Kérdeztem az öltözőbe, hogy valakinek van-e még fekete nadrágja, nem volt. És akkor elő kellett venni a szürke nadrágot. Abban az időben a haliban, ugye kieső zónában voltunk az első osztályban, és fölvettem a melegítőt, hát mondom, egy alkalom, mondom, rendben lesz, és nyertünk 2-0. Jött a következő mérkőzés, és akkor mit veszel fel? Készen volt már ugye a fekete nadrág, arra már ugye kimosták. Hát szerencsét hozott a szürke nadrág, úgyhogy igazából azt gondoltam, hogy hát próbáljuk meg még egyszer, és még egyszer nyertünk. És 9 mérkőzésen keresztül veretlenek voltunk, és 2 gólt kaptunk, azt hiszem. És szépen megragadtunk a tabella közepén, tehát nagyon stabil csapattá vált akkor a haladás, és akkor azt mondtam, hogy ha eddig szürke nadrág szerencsét hozott, akkor miért ne? Úgyhogy onnantól kezdve viszont vittem végig.
Későbbi csapataidban volt olyan játékos edző, aki megjegyezte ezt a szürke nadrágot, vagy furcsán fogadták, vagy viccelődtek vele, hogy lett esetleg ott is ilyen ikonikus tartalma a szürke mackó nadrágnak a később akár a Premier League csapataidban?
Természetesen akár Németországban is, a Hertában is volt ilyen érzés, hogy hát jó, fekete hosszú nadrág, oké, de ne szürke. És én mondtam, hogy igazából így igazoltak le, szürke nadrágos kapusként, akkor ezt vállalják is fel. Mindig elvicceltem egy picit így a dolgot. Angliában mondták, hogy itt nem az, hogy szürkébe, itt hosszú nadrágban nem szoktak védeni a kapusok, tehát teljesen mindegy, hogy fekete-szürke, próbáljam követni a kultúrát. Természetesen rövid nadrágba kezdtem, de nekem nem komfortos a rövid nadrág. Egész életemben megszoktam, hogy azért a bőröm nem feltétlenül találkozik a sárral, meg a salakkal, hanem melegítő védi a testet, és valahogy ez így bennem maradt, belém ivódott. És ma őnekik is mondtam, hogy hát szürke nadrágosként szerződtettek, én nem tudok másképp védeni, úgyhogy de természetesen azért, ha olyan lehetőség volt, azért próbáltam rövid nadrágba is védeni, de nekem nem volt komfortos.
Ugye 97-ben jött a lehetőség, hogy a Hertha BSC-be igazoljál. Hogy jött ez a nagyszerű igazolási lehetőség?
Utánpótlás válogatottak voltunk folyamatosan, és az utánpótlás válogatott mérkőzéseket folyamatosan scoutolták, megfigyelték, és Ben Stork volt annak idején a Hertha pályaedzője, akinek a feladata volt, hogy ha feljut a Hertha, akkor kapusokat kell hozni, és ugye Dárdai Palit is akkor nézték meg, és Palit ugye korábban sikerült leszerződtetni, én meg egy fél év után követtem a Palit.
Mik voltak azok a területek, képességek, amikben kellett, hogy fejlődjél a Bundesligához, hogy meg tud ütni azt a szintet, hogy Bundesligába is megáld a helyed, nemzetközi szinten is nagyon jó játékos legyen? Nagy volt a váltás a magyar bajnokság és a Bundesliga között?
Ez jó kérdés, viszonylag szakmai kérdés. Ugye említettem, hogy jó alapokat kaptam, azokra lehetett tovább építkezni, és mivel megvolt a mentális akaratom, hogy én tanulni akarok, és még többet, és még többet, és még magasabbra, így talán alkalmazkodni akartam a környezethez. Tehát alkalmazkodni akartam a kultúrához, a nyelv tanuláshoz, a étkezési kultúra, viselkedés, tehát mindenhez, és ezek kihívások voltak. És azt gondolom, hogy ez volt nekem a célom. Finomodott a technikám Enver Maricsnak köszönhetően, tehát egyértelmű azt tette rám tudásba, hogy még tudatosabban legyenek a mozdulatok, még hatékonyabban, és azáltal, hogy hatékonyabbak voltak ezek a szakmai intelmek, eredményes is volt. És valahogy így bent voltam ebbe a történetbe, és nem nagyon foglalkoztam én mással, csak a szakmával, hiszen ez volt a főállásom, és azt minden nap űztem. Ezért is nem is nagyon néztem én labdarúgást, mert én egész nap azt csináltam. Uh-huh. Tehát én egész nap azzal voltam elfoglalva, hogy még tökéletesebb legyek, még tökéletesebb. Én nagyon önkritikus voltam magammal szembe, vagyok a mai napig is, és mindig húzom magam minőségbe felfelé. Hibázni mindig hibázni fog az ember, jó cselekedni szintén, de mindig a realitások talaján kell mindig mozogni, tisztába kell lenni a saját értékünkkel, és ezzel kapcsolatban én tudtam azt, hogy én nekem mik az erényeim, mondjuk dinamikus voltam, gyors, kijöttem a beadásokra, és a kommunikáció készségem is nagyon jó volt a pályán. Tehát talán ezek voltak azok az erények, amit még annak idején Szarka Zoltán és Hegedűs Péter felfedeztek és kifejlesztettek bennem, és ez vitt végig a pályafutásomon.
Hogyan készültél fel egy-egy mérkőzésre mentálisan?
Épp tegnap volt egy beszélgetésem Veszelinov Denivel, aki ugye a Dunaszerdahelynek a kapusa, és a királyból került Dunaszerdahelyre, tegnapon találkoztunk, és ő is ezeket a kérdéseket feltette, mert ő is most már a profi világban van, ő is megérkezett, de még jobban akarja finomítani magát, és ez a téma előkerült. Úgyhogy mind az étkezésben, mind a fizikai felkészülésben, és ugye kapusként nagyon fontos a mentális felkészülés, hogy abba még jobban belemenjél, és ahogy korosodtam, idősödtem, így a rutin is jött, a tapasztalat, kicsit megnyugodtam, mint fiatalból lett felnőtt, tehát tapasztaltabb lettem, és ez így az összes rutin így már lerakódott, és ugye érdekes volt, mert mikor kikerültem a Herthához 21 évesen, ők úgy vártak engem, mint egy magyar tehetséges utánpótlás kapus. Csak nem tudták, hogy én már, illetve tudni tudták, csak nem érzékelték, hogy én már 3,5 évet a felnőtt bajnokságban védtem, és amikor védtem edzéseken, meg bajnoki mérkőzéseken, a játékos társaim nyilatkozták ezt az újságban, hogy a koromhoz képest sokkal tapasztaltabb vagyok, mert eleve védtem, tehát közel 100 mérkőzést védtem akkor már. Ez is különbség volt, hogy nem úgy mentem ki fiatalként, hogy még nem volt felnőtt tapasztalatom, és teljesen mindegy, hogy milyen osztályba, hanem már volt, és ezt észrevették a futballon belül. Tehát így összességében rakódott egy bizonyos kép így körém vagy rám, és azt tudtam tovább építeni.
Ugye a 2000-es években még az Arsenal is megkörnyékezett téged, ugye a Hertha BSC végül nem adott el téged. Azt egyébként mennyire élted meg kudarcként, mennyire mentél volna tovább? Nyilván azt is elmondtad, hogy nem az volt az álmod, hogy a legek legében játszál, de azért mégiscsak egy Arsenal az Arsenal.
Mindig tudni kell mindenkinek, hogy hol a helye. Uh-huh. Én kapus voltam a Hertánál, nekem nagyon döntési szerepköröm ebben nem volt, uh-huh. hiszen élő szerződésem volt, a két klub tárgyalt, Dieter Hönes akkori menedzserünknek a döntését elfogadtam, hiszen ő volt a főnök. Innentől kezdve én nem foglalkoztam azzal, hogy most én el akarok menni, vagy nem. Uh-huh. Mikor először leültünk így a Dieterrel beszélgetni, rögtön azt kérdezte, hogy el akarsz menni más klubhoz, és mondtam, hogy nem feltétlenül. Akkor hogy jön az, hogy esetleg te elmozdulj egy másik egyesületbe, és mondtam, hogy ha van lehetőség, a klubnak is jó, meg nekem is, miért nem? Ha nem, én jól érzem magam, és ott is megvilágosodtam abból a szempontból, hogy ha jól érzem magam, nekem nem feltétlenül kell tovább lépnem meg, meg mindig figyeltek is rám a Hertába. Tehát ez nem volt olyan dolog, hogy én rosszul érzem magam, és tovább akarok menni. A pályafutásom egész ideje alatt nem volt ilyen érzésem, hogy én rosszul érzem magam, tovább kell lépni. Én mindig úgy mentem tovább, hogy ahogy azt én terveztem, ahogy azt én elterveztem, kicsit hosszúra sikerült a pályafutás, nem gondoltam volna, hogy ennyire ki fogom tolni. Valamilyen szempontból az volt a célom, hogy ha befejezem a focit, ne legyen hiányérzetem. Uh-huh. És akik mindig mondják, hogy a csúcson kell abba hagyni, folyamatosan azt hallom őtőlük, hogy lehet, hogy még benne lett volna egy siker. Ugye Michael Jordan is most nyilatkozott egy hasonlót, hogy lehet, hogy az azt hiszem a 99-es évben, hogy lehet, hogy még neki kellett volna futni, és örök életében hiányérzete van. Nekem nem lesz. Én a tükörbe tudok nézni, és azt mondani, hogy igen, én kimaxoltam a labdarúgást pozitív-negatív oldalaival, de én azzal több lettem. És én így akartam befejezni a labdarúgást, hogy minden tapasztalatot gyűjtsek. Nem lehet minden szép, minden jó. Néha ugye meg kell ütni a bokánkat mindenféle szempontból, hogy egyáltalán értékeket tudjunk tovább közvetíteni. Tehát mindig ezt vettem figyelembe.
99-ben harmadikak lettetek a Hertával a Bundesliga-ban, és utána 99 és a 2000-es évben tudtatok bajnokok ligája mérkőzést játszani. Mennyire volt különleges varázsa ezeknek a mérkőzéseknek, mert mennyire tudtad jól kezelni kapusként a nyomást?
Én arról az időszakról mindig azt mondom, hogy az túl gyors volt nekem. Tehát 22 évesen, 23 évesen már addig el tudtam sorolni, hogy védtem a magyar legmagasabb osztályba, közel 100 mérkőzést, védtem a Bundesligába, magyar válogatottba, és még a bajnokok ligájába. Tehát azt nézzük, hogy karrier szempontjából 23 éves korban már abba lehetett volna hagyni a focit, és azt mondani, hogy én mindenhol jártam. De egyértelmű, hogy onnantól kezdve még újabb kihívásokat kellett magam elé tenni. Próbáltam kezelni a szituációt, hiszen nagyon fiatal voltam ott. Most volt egy ilyen kis jubileumi találkozónk Berlinben, egy-két játékos társal, akik szintén ott voltak a BL-be, És akkor mondtuk, hogy lehet, hogyha én idősebb lettem volna, vagy hát én vetettem föl, lehet, hogyha idősebb lettem volna egy 25-26-27 éves kapus, lehet, hogy sokkal tapasztaltabb lettem volna. Nem tudom, de viszont annak idején meg azért minden csapatban sztárok voltak, és nem csak egy, hanem tényleg ott valóban karakterek voltak. Úgyhogy egy Milánnal, vagy egy Chelsea-vel szembe kerülni azokkal a játékosokkal, azért mindig büszkeség, meg ugye hát annak idején a Premier Liga, meg a Bundesliga is, amilyen játékos felhozattal produkált, azért most nagyon messze állunk szerintem ettől.
Kapusként mennyire nehéz egy mérkőzésen fenntartani a koncentrációt? Gondolok arra, hogy mondjuk ti birtokoljátok a labdát, és nagyon kevésszer jut az ellenfél lövőhelyzethez. Van, hogy gondolatok cikáznak a fejedbe, vagy tudsz az első perctől a 90. percig koncentrálni végig az adott feladatra?
Hát ugye az első percről 90-ig kell fókuszálni, ami a pályán van. Korábban azt szoktam mondani, hogy a pálya körbe van ugye vonalazva, azon belül számít minden, onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy egy kisebb település pályán vagyunk, vagy éppen a Bernabeu-ba, ugyanúgy meg kell oldani a szerepet, a színtér, a nézőtér, a színpad az igazából változhat, illetve a színpad nem, mert az a focipálya, de a nézőtér az igen, és azt gondolom, hogy ha valaki így áll be minden mérkőzésbe, akkor ott fókuszálni kell. Mindegy, hogy barátságos meccs, vagy tétmérkőzés, ugyanúgy jól kell teljesíteni, és egy kapusnál, hogy említetted, nem sokszor avatkozik labdába, de azt gondolom, hogy a legjobbat kell kihozni magunkból. Tehát nem hibázhatunk eleve, onnan indul az egész, hogy egy kapus nem hibázhat, persze, hogy hibázni fog, persze, hogy gólt fog kapni egy idő után, de arra kell törekedni a munkával, hogy minél kevesebbet hibázzon.
Ja, ezután mehetél a Crystal Palace-ba, és végül csak összejött a Premier League is. Milyen volt a közegváltozás? Milyen volt eleve összehasonlítani a magyar közeget, utána a német közeget, és utána a Premier League-nek a szurkolói hangulatát és kultúráját?
Érdekes volt, hiszen mindegyik kultúra más, mindegyik nemzet más, nyelv, kultúra, viselkedés, a Premier League, a Bundesliga, a magyar bajnokság. Nem lehet összehasonlítani őket, mert mindegyiknek megvan az egyedi sajátossága, hangulata, minősége, tehát én azt gondolom, hogy külön is kell választani, és én nagyon örülök, hogy mindegyik kultúrában ott tudtam lenni, én integrálódni akartam, hiszen én megyek be egy országba, én akarok ott azonosulni a dolgokkal, bármelyik klubnál, amikor felmerült esetleg a nevem, hogy ők szeretnének engem leszerződtetni, mindig informálódtam a történelméről, a múltjáról, a játékosairól, tehát hogy tudjam azt, hogy hova megyek, hogy mit képviselek én is. Talán ez is volt a kulcsa annak, hogy a mai napig Crystal Palace-on nagyon jó kapcsolatom van, Hertával, a 1860 München, a Leverkusennal, tehát mindegyik olyan klubbal, ahol hosszabb időt ugye eltöltöttem, nagyon jó a kapcsolat, és az érdekesség az, hogy olyan ellenfelekkel, mint egy Giovanni Elber, vagy egy Stylian Petrov, vagy éppen egy Krasimir Balakovval. A mai napig tartjuk a kapcsolatot, pedig nem játszottunk egy csapatba, de ellenfelek voltunk, és a tisztelet az annyira szoros egymás között, hogy bármikor felhívhatjuk a másikat bizonyos dolgok miatt, és ez azt gondolom, hogy ez a varázsa ennek az egész futballvilágnak.
Az első Premier League szezon végén sajnos a csapat kiesett végül az első osztályból, de te lettél a Premier League második legjobb kapusa Peter Cseh mögött. Ez mennyire volt pozitív vagy negatív emlék ez az év számodra?
Pozitív volt abból a szempontból, hogy Premier Ligába védhettem, és a Crystal Palace megadta erre ezt a lehetőséget. Én nagyon szeretem a Crystal Palace-t, hiszen egy családias klub, tehát nem volt nehéz velük azonosulni az identitással. Érdekes volt, mert ugye Andy Johnson, aki a csatárunk volt, ő a Thierry Henry mögött második lett a góllövő listán. Én kapusként második lettem a kapura jövő lövések és hárítások listáján, tehát a csatár és a kapus is előkelő helyet szerzett meg egyénileg. De a csapat kiesett, tehát akkor mégsem eleget tettünk hozzá. Ugye a Petriče mögött úgy százalékba lettem, egy nem tudom hány százalékkal lettem az utolsó mérkőzésen, azt hiszem ott dőlt el egy nagyon, nagyon kevés százalékon. Viszont Petriče 370 vagy 80 lövést védett egy évben, én meg olyan közel 800-900 lövésből értem el hasonló átlagot, mint ő. Tehát itt is azért a terhelés meg a csapatoknál a bizonyos szint, hogy egy Chelsea azért bajnok lett, azt hiszem, abban az évben. Tehát azért ez mindent elárul.
És szakmailag azért hogy tudod ezt a kontrasztot leírni, hiszen azért nyilván minőségben is haladtál előre, minél feljebb jutottál, minél inkább telt múlt az idő, és fejlődött a technika is. A te szakmádban, a kapus pozícióban hogy fejlődött a technika és a háttértudás?
Németországban ott tanultam meg például bal lábbal 26 évesen rugni, mert addig nem kellett, addig nem vonták be nagyon a kapust. Átkerültem Angliába, próbáltam a játékosokkal játszani, és mondták, hogy ne, csak rúgjam előre, amit hátrapasszolnak, csak rúgjam előre egy érintésből, rúgjam át az ellenfél területére. Nem értettem, de azonosulnom kellett vele. Angliába próbálták azt is belém súlykolni, hogy ne fogjak minden labdát, hanem üssem, mert olyan gyors a labda, meg olyan erős, hogy nem tudom fogni, és mikor fogtam a labdákat, és bent maradt a kezembe, és magabiztos voltam, akkor már nem feltétlenül súlykolták azt. Tehát mindig voltak olyan kultúrák Angliában, majd hogy nem megtiltották, hogy lábbal védjek. Át kellett állnom egy bizonyos technikára, amiben nem voltam komfortos. Kaptam is olyan gólokat, ami ha én az én technikám szerint védek, az nem gól, de próbáltam követni az angol technikát, az meg eléggé butácskán nézett ki. Tehát azért mondom, hogy én ezzel meg több tudtam lenni, hogy minél több irányba kipróbáltam magam, és nem csak egy sémát kellett vinnem. Angliában ugye őszintébb a futball abból a szempontból, hogy ott, ha kapus felugrik egy beadásért, ketten ugranak neked, és nem fújják le, és ők nem azért ugranak nekem, mert szabálytalankodni akarnak, hanem egyszerűen olyan a vehemencia, olyan a lendület. Angliában például az nagyon szimpatikus volt, hogyha egy játékos 11-est akar provokálni, és feldobja magát, a saját szurkolók fütyülik ki. Tehát kultúra más, tehát őszintébb a futball.
Ilyen szempontból egyébként volt olyan kultúra, ahol jobban szerettél játszani, vagy jelen lenni?
Nem, tehát nem tudok különbséget tenni, én mindenhol jól éreztem magam, én mindenhol kihívást éreztem, mindig szituációkban mindig a legjobbat kellett kihozni, és a legmagasabb szinten, úgyhogy akár Anglia vagy Németország, akár első másodosztály, mert másodosztályban is elég nagy iram van, meg ott is minőség, úgyhogy ezek jó kihívások voltak.
Krisztáp Palaszban utána a másodosztályban az első szezon tevéted végig, de utána volt egy edzőváltás, és utána többször kölcsön adtak. Mennyire volt ez egy kihívás számodra, hogy többször csapatot kell váltanod, vagy nem te voltál az első számú kapus? Kapusként, hogyha te vagy a második, harmadik számú játékos, és nem játszol annyit, mert ugye a kapusokat nem szoktál becserélni, mint mondjuk mezőny játékosként van olyan rotációban benne vagy. Ez játékosként mennyire őröl fel, mennyire nehéz lelkileg elviselni azt, hogy nagyon kevés szer lész pályára?
Ugye említettem már korábban is, hogy tudnod kell a szerepedet. Ha azt mondják, hogy második számú kapus, akkor második számú kapus. Tehát amiatt még ugyanúgy dolgozom, csak nincs rajtam akkora nyomás. Nem kell annyira pluszba megfelelni, nem kell annyi interjút adni, nem én állok a kapuban, nem nekem kell a labdát megfogni, de bármelyik pillanatban beállhatok, mert piros lap sérülés esetén be kell ugrani. De ezeknél az eseteknél is az is jó kis tanuló irány volt, hogy ha tovább akarnak adni, és te nem akarsz, ők akkor is tovább fognak. És elérnek egy olyan szituációt, egy olyan, kreálnak egy olyan helyzetet, amiben döntened kell, hogy mész vagy nem. És ott a Palace-nál tovább szerettek volna engem adni, de mégse, tehát az elnökünk az nem, de ott azt hiszem Peter Taylor volt az edző, akinek volt egy kapusa, akit mindenképpen oda akart hozni a Palace-hoz. És az elnök azt mondta, hogy nem, és ő belül provokált ki egy olyan szituációt, amivel ugye megpróbálta bontani ezt az egész egységet. De ugye az is érdekes, hogy másodosztályból engem mindig első osztályba hívtak. Tehát engem a Premier Ligába hívtak vissza szezon közben mindig a másodosztályból. Tehát fölfelé nem hívnak csak úgy, eleve védtem, ugye az Aston Villáról és a West Hamről van szó, olyan kapust kerestek oda a Premier Ligába, aki formában van, aki jó formában van, és akár a Premier Ligába is bármikor be tud ugrani. Tehát én ezért mentem ezekhez a klubokhoz, de ez egy jó lehetőség volt az edzőnknek annak idején, hogy felépítse, amíg én nem vagyok, felépítse a másik kapust, csak nem sikerült, és így akkor visszakerültem a kapuba.
Utána mentél az 1860 Münchenhez, és töltöttél 5 évet. Mennyire szeretted ezt az időszakot?
Hát azért még ugye Palace-ból még Burnley-be mentem.
Igen, utána Leverkusen is volt.
Igen, mentem Burnley-be, az is egy nagyon jó dolog volt, első évben védtem, és 7 meccsen nem kaptunk ki, és a 8. meccsen már nem én védtem, úgyhogy előtte harmadik fordulóval még én voltam a mezőny legjobbja, tehát viszonylag egy jó futásunk volt, csak ott is az edzőnek volt egy bizonyos filozófiája, és szerették volna, ha a csapatnál vagyok, mert közösségben rendben volt, csak másnak kellett védenie. Ezeket el kell fogadni ebbe a világba, úgyhogy meg ez is jó kihívás, hogy nem mindig te védesz. És mikor a Burnley-ben mondták, hogy el szeretnének adni a második évben, és harmadik számú kapus lennék, mondtam, hogy mi a feladatom. És mondják, hogy ugyanúgy a felnőtthöz kell járnom edzésre, szeretnék, ha minden meccsen ott lennék az öltözőbe, mert a hangulat miatt kellek a többieknek. És ez jó érzés volt. Mellette átgondoltam, hogy 17 éves korom óta, majd hogy nem folyamatosan én védtem 31-2 éves koromig. És soha nem pihentem, és mentálisan óriási teher. Nem hiányoztam edzésekről, alig voltam sérült, válogatottaknál voltam, vagy a válogatottnál voltam, tehát óriási terhelés. És jött egy ilyen lehetőség, mit csináltam? Oké, feltöltődöm, pihenek. El tudtam menni a családdal cirkuszba, el tudtam menni olyan programokra, amiben előtte nem tudtam részt venni. Tehát kihasználtam azokat a lehetőségeket, amik ezt adták. És akkor utána tudtam már, hogy vissza fogok térni Németországba. Ugye Leverkusen az azért volt jó, mert vissza a német kultúrára, az étkezési kultúrára, a szokásokra, a német kapusedzésre. Ott ugye Rüdiger Fallborn volt a kapusedző, és René Adler, akivel pár nappal ezelőtt szintén beszéltem, illetve nem pár nappal, tegnap, bocsánat, beszéltem, tehát nagyon jó a kapcsolatunk, még ugyanúgy, és ott a német technikára való visszacsatlakozás az nagyon fontos volt, hiszen ez tavasszal volt, és tudtam, hogy nyáron már Németországba fogok lenni, akkor amúgy 7 csapat környékezett meg, hogy visszatérek a Bundesligába, és én az 1860 Münchent választottam, mert azt láttam olyan kihívásnak, meg olyan célnak, ami azt gondolom, hogy, és ott megint megindult egy második hullám.
Időközben ugye már a vállalkozásaidat elkezdted építeni, nyilvánvalóan leestél el dolgokat azokból a klubokból, ahol jelen voltál. Hogyan kezdted el ezt építeni? Mik voltak a célkitűzéseid? Mi volt az álmod a vállalkozásaiddal?
25-26 évesen, még pályafutásom derekán, nagyon sokat beszéltünk játékosokkal, hogy mit csinálunk majd a foci után, és többen azt mondták, hogy nyitok egy kávézót, nyitok egy éttermet, tehát mindenki így ebbe az irányba gondolkodott, és én is leültem, és több napon keresztül így gondolkodtam, hogy én igazából mit szeretnék, mihez van kedvem, mihez lesz majd affinitásom, és akkor feltettem azt a kérdést, hogy én mit csináltam egész életemben, milyen tapasztalataim vannak, és olyan fociba voltam bent, edző nem akartam nagyon lenni, hiszen egész életemben a futballért éltem, és a futball után nem akarom ugyanazt az életet, hogy ugyanúgy utazás, mérkőzések, edzés, ideutazni, odautazni, tehát ezt már nem akartam, és ekkor jött az a gondolat, hogy egy sportlétesítményt teremteni. Az embereknek a sportolásra, utána jött az a gondolat, hogy csináljunk egy egyesületet, egy szabadidősport egyesületet, ahol az emberek hobbi szinten tudnak sportolni, ami most már ugye sportegyesületté vált, és már nem szabadidő jellegű. Tehát így alakult ez az évek folyamán. Amit a kluboknál láttam, azt láttam, hogy milyen gépekkel gondozzák a füvet, hogy készítik elő a tökéletes pályákat, az egyesületek hogy működnek stratégiailag, gazdaságilag, bizonyos szituációkban a marketing részük milyen, bizonyos mérkőzések előtt mit csinálnak, a megjelenés. Tehát ami körbevesz igazából minket, én bent voltam ebbe az életbe, ott a pályán, és láttam azt a mai napig a Hertánál még ugyanazok a biztonsági őrök vannak a pálya környékén, akik a mi időnkben is voltak, természetesen kicsit már idősebbek, de ugyanúgy ők szervezik a labdaszedő gyerekeknek a munkáit. Tehát én, mikor ránézek egy Herta mérkőzésre a tévéből, akkor én a reklámtáblán túl látom azokat az embereket, azokat az elhelyezett pontokat, ami mindig fontos volt egy kulissza mögötti megjelenésnél. Tehát ezek, amikor egy olimpiai stadionnál át kell menned A-ból a B pontba, és a stadion alatt egy olyan alagútrendszer van, amit nem is gondolnál. És ott lenni a falak között, és úgy átmenni ezekbe a dolgokba, ezeket csak ugye játékosok élhetik át, meg akik bent vannak ezekbe az egyesületekbe, szóval ez felejthetetlen. Tehát mikor egy Allianz Arena, ugye ott voltak a 1860 mérkőzések, és kiürül egy Allianz Arena, és visszamész a pályára, és a pályamunkások ott dolgoznak, és ott beszélgetsz velük, mérkőzés után 20 perccel, te akkor már nem kapus vagy, hanem érdeklődsz az ő munkája iránt, beszélgettünk, tehát én nekem mindig a legjobb kapcsolataim ilyen pályamesterekkel voltak, masszőrökkel, szertárosokkal, buszvezetőkkel, akik igazából a játékosok igényeit és az egész hátteret biztosítják.
A saját sportegyesület, a Király SE milyen filozófia alapján működik, milyen értékrendet szeretné megteremteni vele?
Hát szeretnénk azt az értékrendet megteremteni, ami Király Gábor személyét is körbeveszi. Egyértelmű, hogy nem olyan egyszerű, hiszen egy személyről beszélünk, és mindenki más igazából követni tud egy bizonyos irányt. Azonosulni lehet, hogy tud vele rövid távon vagy hosszú távon, de nagyon jól alakul az egész közeg, hiszen vannak iránymutatások, és azt látják az emberek, hogyha követik, akkor jobbak tudnak lenni. És ez már visszacsatolás ő nekik, hogy tök jó, lehet, hogy nem értem, de azt csinálom, amit elvárnak tőlem, és fejlődök. És ezt veszik észre a gyerekek is, a szülők is, az edzők is, a vendégek is, akik jönnek, szurkolók, tehát látják, hogy hogyan jönnek a létesítménybe, viszonylag tiszta létesítmény, szabályokkal, egyértelmű szabályokkal, a gyerekek nálunk mindenkinek köszöntenek, tehát ezt megjegyzik például idegenek is, hogy mennyire furcsa, hogy jönnek a gyerekek, és ők először járnak a létesítményen, és minden gyerek köszönt nekik, pedig nem is ismerik őket. Tehát olyan közeget biztosítunk, ahol kellemesen tudsz időt eltölteni, akár vendégként, akár ha jössz a rehabilitációra, szálló vendégként veszel részt, vagy az étterembe jössz, vagy magát csak a sportlétesítményt nézed meg, vagy egy rendezvényre jössz, hogy az a közeg az egy nyugodt legyen, és ezek a visszajelzések. És azt gondolom, hogy Király Gábornak talán az a célja, hogy egy olyan közeget biztosítson, ahol jól érzi magát az ember, mind sportoló szempontjából, szurkoló szempontjából, és utána 2-3 óra után hazamegy, akkor jó érzés legyen az, hogy ott volt nálunk.
2016-ban létrejött a kijutás az Európa bajnoki tornára. Ott az a pályafutásod megkoronázása volt, vagy egy extra kör, aminek még hálát adtál, hogy ez létrejött? Hogy élted meg az egészet?
Mindig mentem előre. Nem tudtam, hogy meddig fogok védeni. Volt egy vízióm, de tudtam azt, hogy fizikailag is azért nem bírom már 40 évesen úgy, mint egy 20 éves. Ben Stolk nem így látta, 3 napig. Ő mondta, hogy Gábor napi 2 edzéssel, ugye 40 évesen, ahogy régen szoktad a Hertába. Na, mondom, én már nem vagyok 20 éves, nekem a regeneráció is más. De csináld, és ugye az akaratom az csinálta a napi 2 edzés, de nem tudtam, a szervezetem nem úgy regenerálódott, hiába sok eszköz, amivel fel lehet gyorsítani, nem, és akkor a Bent Stork azt mondta, hogy jó, akkor tényleg napi egy edzés, tudjuk, hogy az jó minőség, és akkor neked annyi már elég, de én az edzés teljesítményt, azt én mindig letettem. Tehát soha nem volt úgy, hogy én kevesebbet csináltam volna, esetleg kevesebbszer mentem ki, de az ugyanazt a munkát, ezt én ugyanúgy elvégeztem, mint a többiek. Tehát ebből meg én nem engedtem, mert az egy kicsit leépíti már az embert, hogy te csak 40 percre gyere ki. Nem, én annál többet akartam dolgozni, mert ha kimegyek, akkor viszont csináljuk úgy. A válogatott szinten igen, azt gondolom, de ott megint nem néztem azt, hogy én az EB-re akarok kimenni. Nem. Én jól akarok teljesíteni, és ott a felkészülés alatt körülbelül 7-szer volt az, hogy én befejezem, mert nem bírom tovább, és mindig volt egy jó regeneráció, vagy egy jó visszacsatolás, és így azt mondtam, hogy jó, akkor tudom csinálni, de ott mind a négy kapus, ugye Gulácsi Peti, Dibusz Dénes, Megyeri Balázs, és jó magam voltunk, tehát tudtuk, hogy csak hárman utazunk, de mindenki úgy készült, hogy tényleg beleállt, és senki nem spórolt a munkán, mert hát én biztos, hogy nem megyek, mert én biztos, hogy itt maradok, vagy itthon maradok, nem, mindenki ugyanúgy állt bele, és ez nagyon jó volt.
Több tapasztalt játékos is volt rajtad kívül, Gera Zoltán, Dzsuzsák Balázs, akiknek szintén a karrierjének nagy-nagy pontja volt itt a pályafutásuk vége fele. Ez volt a csapatnak a titka, a sok tapasztalat, meg az együtt töltött éveknek a harmóniája, hogy már nagyon ismertétek egymást, hogy mi volt ennek a 2016-os csapatnak a sikerének a receptje?
Hát ugye még Juhászról itt tudjuk ide sorolni. Valóban kellenek az idős tapasztalt játékosok, de kell egy olyan közeg is, ami elfogadja őket. Szerintem ez a harmónia ez nagyon jól megvolt. Nem voltak egyéni érdekek. Tehát az nagyon jól letisztáztuk rögtön az elején, hogy itt a csapat és a nemzet a fontos. Teljesen mindegy, hogy kinek minden baja van, vagy milyen pozitív vagy negatív irányú dolga van. Az a lényeg, hogy a csapat jól működjön, és jó volt a kohézió, jók voltak a fiatalok, akik figyeltek ránk, és valóban azt próbálták megvalósítani, amit kértünk a pályán tőlük, amit a vezetőedző, a stáb kért, tehát nagyon jó volt a harmónia, és egyszerűen élveztük az egészet, hogy az Európa nagy színpadán ott lehettünk, és előtte nagyon kemény munka volt, előtte tényleg 4-5 hétig borzasztó kemény munka volt, de meg is lett az eredménye. Az osztrák meccs után az osztrákok kérdezték, már láttuk mérkőzés közben is a reakciót, hogy látják, hogy nem fáradunk el. Tehát a 60-70 perc körül nem csuklott meg a magyar csapat fizikuma, hanem magabiztosak voltunk, és ezt láttuk az ellenfelünkön is, hogy kicsit megtörte őket, és a meccs után beszélgettük, és kérdezték, hogy mi hány hetet készültünk, és mondtuk, hogy 4-5 hét, ők 10 napot készültek az EB előtt. Tehát ez is meglátszódott, és azért mondtam azt, hogy a munka, az megijedtünk egy picit az EB előtt, hogy nagyon sokat kell dolgozni egy bajnokság után, amit nem tudtunk kipihenni, mert mindenki a bajnokság után 2 nappal már jött be a táborba, nem tudtuk kipihenni magunkat, és még többet kellett dolgozni, hogy a szervezet ezt hogy hinni meg. És mindig a végén az volt, hogy bennünk van a munka, ki kell, hogy jöjjön. Tehát nem fogunk kiégve a pályára kerülni, hanem inkább duzzadó erővel fogunk ott lenni, és ez lett a vége. Ugye a belga meccsen elfogytunk már fizikailag, én azt gondolom, fejben is egy kicsit, de 4 naponta 4 ilyen mérkőzés azért nagyon magas szint.
2016. augusztus 2-án aztán bejelentetted a visszavonulásodat. Azért mégiscsak volt ebben a pályafutásban rengeteg nagyon szép pillanat, és ugye 108 válogatottság is. Ezt milyen szívvel hoztad meg? Nehéz volt? Vagy léptél tovább? És nyilván az is kérdés, hogy hol van ma Király Gábor? Mit csinálsz mostanában?
Tudtam, hogy ott az EB körül ott vagy előtte, vagy utána, hogy a válogatott pályafutásnak vége. Ugye soha nem mondtam én le a válogatottságot egész karrierem folyamán, hiszen egy magyar válogatott edzőnek, egy szövetségkapitánynak mindig is opció kell, hogy legyen minden játékos. Ő választja ki, és ezért egy játékos, ha lemondja a válogatottságot, az már kicsit másik irányba megy. Én soha nem mondtam ilyet. És ugye sikerült kijutni az EB-re, de ott sem könnyebbülhettem meg, mert nem mindegy, hogy az ember hogy véd az EB-n. Tehát ott is még egy lapáttal rá kellett tenni, tehát nem engedhettem ki, hogy jó, én megérkeztem, itt vagyok, egy-kétszer pályára lépek, és kész. Nem, ott is még egy lapáttal az EB-n rá kellett erre tenni, de ott már ugye tudtam, hogy a belgák ellen volt az utolsó olyan mérkőzés, ami utána még a svédek ellen volt a búcsú meccs, ami azt gondolom, hogy ugye 108-at így végtelenné tette a 8-as számmal, és tényleg nagyon büszke voltam arra, hogy ennyiszer a nemzetet képviselhettem. Mellette még ugye 55-ször voltam még utánpótlás válogatott is, tehát azért jó pár mérkőzésen sikerült ez, és mindig büszkeséggel töltött el. Befejeztem ugye a válogatottnál a focit, utána még azt hiszem 3 évet még a haladásban védtem. Ugye sokan nem értik, hogy miért nem hagytam esetleg korábban abban, miért. Én Szombathelyről indultam, tehát nekem az az otthonom.
Érzelmes pillanat volt visszamenni hozzájuk?
Abszolút, hiszen én ott nőttem fel. Tehát 5 éves koromtól kezdve, 21 éves koromig én a haladásnál voltam. Majdnem a mindennapjaim ott voltak. Tehát én ott lettem gyerekből serdülő, ifi, felnőtt. Tehát ez több, mint egy érzés. És azt gondolom, hogy mi sportolók nem így gondolkozunk, ugye ezért is mondtam, hogy a csúcson abba hagyni, vagy nem. Az ember a csúcson abba hagyja, lehet, hogy 23 éves korba kellett volna, de akkor nem vettem volna 40 évesen az Európa-bajnokság részvevője. Tehát valamit valamiért, és én azt mondom, hogy így volt jó, így volt kerek, úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy haladásból indultam, és oda kerültem vissza, hogy így egy kör bezárult, mellette 18 év külföldi pályafutás, és amit ugye 25-26 évesen elkezdtem, ugye a profi pályafutás alatt 16 éven keresztül én külföldről, Berlinből, Londonból, Münchenből igazgattam a szombathelyi sportlétesítményt. Eljött egy olyan szint, amikor már elengedhetetlen volt a napi jelenlét. Na, ezt kellett kicsit felgyorsítani, és ezért is alakult az utolsó 4-5 év az úgy, hogy gyorsan, hogy tovább tudjon fejlődni, mert ez a dinamikus fejlődés, ami a mai napig is megy, ez a jelenlétnek is köszönhető, hiszen most már nem telefonon keresztül vagy e-mailbe kell kommunikálni, hanem ott vagyok, meg tudom mutatni, tudom kérni, és saját magam is részt veszek ezekben a dolgokban, és sokkal dinamikusabb a fejlődés, sokkal jobban megértik az emberek, hogy mit akarok átadni, és ezáltal kiteljesedik az az álom, hogy a foci után, soha nem felejtem el, szerdán volt a bejelentés, és csütörtökön már úgy ültem be az irodába, a székbe, amiben előtte szintén ugyanúgy beültem, nem kellett néznem az órát. Nem kellett néznem, hogy mikor van mérkőzés, mikor van edzés, mentálisan nekem most mikor kell pihennem, mert ugye csütörtök pénteken én már nem foglalkoztam a létesítmény dolgaival, amikor még profi labdarúgó voltam. De akkor hétfő, kett, szerdán még tudtam vele foglalkozni. Most egész végig. És meg kellett tanulnom a foci után, ami a legnehezebb, hogy hétfőtől péntekig tart a munkahét. Szombat, vasárnap szabad. Soha életemben nem volt ilyen. Tehát én egész életemben így nőttem fel, hogy szombat, vasárnap az mérkőzés. Akkor kell csúcsformába lenni. És most ott a hétvége. El tudok menni egyet vidékre, kerékpározni, kikapcsolni, bármit. És annyira furcsa, hogy hétfőtől péntekig, mikor én azt mondtam korábban, hogy igenis szombaton meg vasárnap is kell dolgozni. Én is azt tudom mondani, hogy nem, pénteken délután vége. És onnantól kezdődik a hétvége, hogy természetesen az én filozófiámmal, meg az én energiámmal azért ugyanúgy szombat-vasárnap is tudok pihenni, vissza tudok vonulni, akár hétközben is vissza tudok vonulni, mondjuk kedden-szerdán, hogy nem csinálok semmit, és pihenek, és esetleg otthon füvet nyírok, vagy otthon dolgozom a kertbe. Tehát abszolút ezt meg is tudom csinálni, de egy bizonyos rendszert kellett átalakítani, alakítani, és ez is izgalmas kihívás volt.
És milyen céljaid vannak a jövőt illetően?
Hogy ez, ami van, most 20 éves a sportlétesítményünk, már 20 éve, hogy vagyunk, és mindig folyamatosan fejlődünk, hogy ezt minőségben tovább tudjuk fenntartani, és egy olyan minőségi utánpótlás tehetségközponttal tudjunk hozzájárulni a magyar labdarúgáshoz, ahol valóban tehetségek jönnek ki, és hosszú távon tudnak érvényesülni, és nem csak a pillanatnyi lehetőség, illetve szabályok miatt kerülnek oda a gyerekek, ahova hivatottak, hanem valóban maradjanak is ott, és nemzetközi szinten is minél több labdarúgónk legyen. Ha már az alapokat meg tudjuk a Királyban mutatni, akár emberileg vagy szakmailag, én azzal már elégedett vagyok, mi nem akarunk a top csapat lenni, mi egy jó kis utánpótlás bázis, ahol jó alapokat kapnak a gyerekek, azt is tudni kell, hogy nem csak szakmailag, hanem szociálisan is neveljük a gyerekeket, mert tudjuk azt, hogy nem mindenkiből lehet futballista, de viszont mindenki lehet apuka, felelős szülő, és annak megfelelően is a rend, az időbetartása, a másokkal való kommunikáció, tisztelet, ha már azt elviszi a mi egyesületünkből, akkor mi már boldogok vagyunk.
Kívánom, hogy ezt a nemes célt minél magasabb szinten meg tudjátok valósítani, és minél több tehetség kijöjjön a kezdetek alól, vagy minél több jó embert tudjatok nevelni, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Most pedig búcsúzunk a kedves nézőktől, hallgatóktól, jövő héten ismételten jelentkezünk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.